Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
És milyen volt a Jimny?
Hát még nálam van, még most jön az akciós része, addig csak a városban mentem valami jobbra-balra.
Megnézik?
Megnézik. Hát figyelj, azért van belőle a városban, hogyha megnézed. Tehát ahhoz képest, hogy milyen rendkívül drágává tette a hiány, és ahhoz képest, hogy két éve csak teherautóként tudod megvenni, azért úgy járkálnak vele az emberek. Nyilván tök jó, 7-2-t vagy 7-1-et fogyaszt most így átlagban a városban, tehát ezen szerintem még lehet csiszolni, és imádom a méreteit.
Hát akkor óriás nagy szeretettel köszöntjük az Égéstér hallgatóit, és bemutatnám új kollégánkat, Balogh Bencét, aki számunkra új, de az autós újságírásban már nagyon-nagyon régóta jelen van. Szia, Bence!
Hello, sziasztok!
Hello.
Az anonim veterán autókárosultak TC-s különítménye szerintem jelen van, úgyhogy ha most itt felrobbanunk, akkor valószínűleg nem maradt több TC-s veterán autós őrült.
De hát, igen, van még valami. Nem tudom, az Elvis Astrája az most már OTS-ható.
Hát, hogy OTS-ható állapotú, azt azért...
Nem, jogilag.
Jogilag.
OTS-képes.
Az idő már megtette a hatását. Igen.
Na, mesélj valamit magadról.
Hát, elég hosszú a sztori, de viszonylag egysíkú, mert én úgy kvázi világéletemben autós újságíró szerettem volna lenni. Ugye ez kezdődött az autós magazinoknak a lapozgatásával, amikor még olvasni nem tudtam, de már tetszett benne, hogy hú, de jól néz ki, meg ez is tetszik, meg az is tetszik. És úgy apum hívta fel a figyelmemet arra, hogy ezt olyan emberek írják, akiknek ez nem csak a hobbiuk, hanem a szakmájuk is, hogy ők szakírók, és ez nekem annyira tetszett, hogy ilyet lehet, hogy a munka az nem csak olyan dolog lehet, ami valami nagyon nehéz és fárasztó, és az ember a háta közepére kívánja, hanem valami olyan is, amit igazán szeret, és ami belőle jön. És nekem mindig az volt a koncepcióm, hogy valami olyat csináljak, valami olyan dologgal keressek pénzt, amit igazán szeretek, és szívesen csinálok, és akkor valahol azzal mindenki elvileg jól jár, mert akkor az eredménye az valami olyan dolog lesz, aminek tényleg van értéke. És ezt már elég korán elhatároztam, hogy én nekem ez nagyon tetszik. Mondjuk ehhez kellett az is, hogy apum magyar tanár, úgyhogy nekem az ilyen iskolai helyesírás, fogalmazás, az egy ilyen kulcskérdés volt, hogy én nekem abban nem csak, hogy jónak kellett lennem, de hát, hogy így hála neki jó is voltam. És ez is egy elég jó irányadó volt arra nézve, hogy akkor végül is menni fog ez nekem, még hogyha mondjuk mérnök nem is leszek valószínűleg soha, de azért talán írni és beszélni arról, amiről amúgy is szeretek beszélni, az még megy. Úgyhogy így jutottam el oda, hogy jelentkeztem nyomtatott sajtó szakirányra, a Budapesti Kommunikációs Főiskolára. Ugye azt már akkor is így pedzegették sokan, hogy de hát ennek a print sajtónak már nem sok van hátra. Ahhoz képest Nyugat-Európában elég szépen muzsikál, egész hosszú, lerakatnyi autós újságok vannak így a reptereken, amikor ugye járkálunk, és a minikluptól a Land Rover klubig, meg a Mercedes Enthusiast magazinig minden van, de valóban tényleg a felé megyünk, hogy online legyen az autós újságírás is, és megnyugtattak, hogy hát igazából a nyomtatott sajtószakirány az semmiben nem különbözik az online sajtószakiránytól, mert hogy cikket kell írni, és az, hogy az hol jelenik meg milyen formában, az már egy technikai kérdés. És akkor én ezen így megnyugodtam, és akkor ezt vittem tovább. Aztán volt szerencsém az autópiacnál gyakornokoskodni, ott én azt gondolom, hogy még elcsíptem az utolsó kis néhány évét annak a nagyon klasszikusnak mondható autós újságírásnak, amiben tényleg ilyen nagyon elhivatott szakemberek, ezek szerint a német elvek szerint dolgoztak, ami akkor nagyon furcsának tűnt mindenkinek, mert egy kicsit ilyen vaskalapos, centi húzogatós litereken és köbcentiken.
Mindent megmérős, összehasonlítós,
igen,
pont számokat adós.
Megmérős, és hát 5 literre nagyobb a csomagtartója, tehát az jobb.
Evidens.
Igen, ugye hát a Volkswagen az így gyártja az autóit, vagy legalábbis egy időben így gyártotta, hogy minden összehasonlító tesztben az övék legyen a legjobb, és akkor majd a flotta értékesítésnél is látják, hogy na de hát, hiszen itt a táblázat azt mutatja, hogy hát ez a legjobb, úgyhogy akkor ez a legjobb.
Ezt ennek... már azért meghaladtuk mostanra.
Mondjuk a Skodával elég jól megvalósították ezt a
Igen, a illetve hát a Volkswagennel is, tehát hogy ugye ő nekik ez egy ilyen üzleti modell végső soron, hogy ők minden ilyen közbeszerzésben, vagy hát gyakorlatilag akár legyen igen. Az egy állami, vagy legyen egy céges, ők abban elég jól szerepeltek. Azért még mondjuk mondhatni, hogy itthon is, csak most már ez a kategória is átalakult, de végső soron az biztos, hogy eredményes volt ennél a cégnél, hogy itt ilyen nagyon szigorú sztenderdeket követeltek meg, és ezért én amúgy is egy kicsit ilyen perfekcionista vagyok, de valahol mégiscsak az biztos, hogy számít, hogy az ember egy olyan cégnél dolgozik, ahol úgy megkövetelik a precizitást, a pontosságot, ahol úgy volt mindenre megfelelő ember, és ezáltal egy kicsit azt érezhettem, hogy milyen volt ezt csinálni akkor, amikor még klasszikusan működött, mert aztán ugye beszántották az autópiacot is egy jó 2 évvel azután, hogy oda kerültem, és onnantól fogva Origónál voltam, online világ teljesen más, gyakorlatilag majdnem, hogy lehetett az egészet így előről kezdeni, de tapasztalatnak nem vitás, hogy az biztos, hogy jól jött, mert pláne az volt az az időszak, amikor még minden ilyen tartalom nagyon pörgött és nagyon ment. Ugye ez az ilyen 2010 körüli, 11-12, hát ezt jobban meg tudjátok erősíteni, de szerintem akkor nagyon jól pörögtek ezek az autós tartalmak így az interneten, tehát akkor ennek volt egy ilyen felfutása, úgyhogy az is egy elég jó tapasztalat volt, aztán utána tévéműsort is csinálhattam, az nekem egy ilyen kicsit ilyen titkos vágyam volt mindig, mert ezeket az angol műsorokat, ilyen Fifth Gear-t, Top Gear-t néztem, és nem is szólva ugye a Szombat délben Total Car-ról. Tehát az nekem mindig nagyon tetszett, hogy van az egésznek egy ilyen képi, hangi megvalósítása, és hogy az hogyan tud működni. Erre nagyon jó saját koncepcióim is vannak, és ezeket sajnos nagyon nehéz hazai körülmények között úgy megvalósítani, hogy az mondjuk hasonlítson egy ilyen nagyon megkomponált és egy nagyon nagy stábbal leforgatott anyaghoz, de a szándék az valahogy mindig megvolt erre bennem, hogy ennek a komplex rendszernek így az ember a része legyen.
Máté, te írtál valaha printbe?
Néha most is írok, például a Forbes-ba.
Ja, tényleg a Forbes, persze. Hát
de igen, hát a Rodentrackben volt olyan, ami a nyomtatottba ment ki, bár az mindig érdekes volt, mert azt akkor még egy másik csapat menedzselte, és igazából nem is az én főszerkesztőm kezelte azokat az anyagokat, meg így nem volt igazán ráhatása onnantól kezdve, hogy beküldtem, tehát ők úgy vágták és szerkesztették, ahogy akarták. De az mondjuk elég jó érzés volt nyilván egy Rodentrackben megjelenni nyomtatva, hiába volt egyébként az online legalább olyan erős.
Tehát a kommentelőkkel sincs gond.
Ott nincs. A Hearst ezt elég jól kikapcsolta.
Az Automotornál kaptam olyan olvasói levelet, hogy 60 éve vagyok előfizető. Tehát én nem 60 éves vagyok, hanem 60 éve vagyok előfizető, és akkor pont csináltunk egy olyan anyagot, hogy hasonlítsuk össze a Zsiguli, Skoda, Dacia, ez a nagyon klasszik, mindenkinek első körben eszébe jutó ilyen 70-es évek vége, 80-as évek eleje szoci vonalat, és akkor írta ez az úr, hogy hát, hogy ő neki pont olyan piros ladája volt, mint ami a cikkben szerepelt, és hogy hát akkor azzal milyen könnyű volt csajozni, és
próbálta volna a nagy polszkit.
Most egy BMW-je van, és hogy nem, ez most már valahogy nem olyan könnyű ez a csajozás, pedig hát, hogy azért egy BMW mégis mennyivel nagyobb szám, mint egy lada.
Ja, nem érzékelte az eltelt időt? Valószínűleg. Egyébként a szín is számít, tehát azért piros volt az a lada. Igen. Ne feledjük, a BMW-je fogadok, hogy nem piros.
Igen, az valószínűleg ezüst vagy fekete.
Valami, igen.
Igen, de minden esetre az is egy nagyon érdekes világ volt látni az automotornál, ahova ugye legutóbb kerültem, egy olyan jó bő 7 évvel ezelőtt, hogy annak pedig egy kicsit ilyen megszokottá vált rutin az egész élete, legyen az a készítése, vagy a vevőköre, az olvasó közönsége. Tehát ezzel nagyon gyakran találkoztunk, hogy főleg idős emberek olvassák, főleg vidéki emberek olvassák, ami úgy igazából így a készítés szempontjából, ugye ezt a könnyű érthetőséget, a mondjuk az ilyen lazaságnak a mellőzését vonta maga után, mert ott úgy kimondottan igény volt arra, hogy jaj, ne tessenek már ilyen szavakkal használni, mert ezt mi nem értjük, hát ez mit jelent. Tehát mindig, amikor próbált volna az ember egy picit úgy nyitni a felé, akkor ez úgy kisült, hogy erre igazából itt nincs szükség, és én egyébként annak örültem, hogy még egész sokáig, elég sok előfizetője volt, vagy van is az automotornak, ami azt jelenti, hogy azért valahol erre a gondosabban megtervezett újságkinézetre is van még igény, de azt én is belátom, hogy egyértelmű, hogy a jövő az ugyanúgy, ahogy valószínűleg az elektromos autóké is, ugye az elektronikus médiájé is.
Hát, hogy azon belül pedig mi, az majd elválik.
Igen.
Énként azt gondolom, hogy az online és a nyomtatott között egy kardinális különbség van tényleg, és az a nyomdába menés pillanata, tehát hogy azt nem lehet tologatni. Ott nincs az, hogy toljuk át jövő péntekre.
Igen, tehát az nyomdai leadás központú.
Igen, az nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen kemény vonal benne, hogy igen. A nyomdász igen, az. Igen.
Meg hogyha elütötted, akkor elütötted, akkor nincs javítási lehetőség.
Igen, bár azért azon sok ember átmegy, hogy ne legyen. Tehát.
Igen, és mégis mindig marad benne hiba, és a hibát azt mindig akkor veszed észre, amikor a kezedbe fogod a kész újságot, kinyitod random oldalon, és rögtön megtalálod benne a hibát, azt, amit egyébként előtte 4-en kerestek. És...
Igen, én azért meg szoktam kapni PDF-ben betördelve, és akkor még egyszer átolvasom, aztán még egyszer átolvasom.
Igen, igen.
És ott is meg lehet még fogni az utolsó pillanatban egy-két vesszőt, vagy akármi.
Abszolút, és az a jó érzés, hogyha megfogtad, igen. Mert akkor azt érzed, igen. Hogy na, legalább találtam valamit, és annyival is kevesebb, úgyhogy...
De tény, hogy nehéz. Igen. Nehéz, mert egyébként a saját szövegeidben nem is látod. Tehát,
biztos,
hogy
persze, átlépsz rajta.
A fejedben bennem, hogy mit írtál, és nem is olvasol úgy, mint egy.
Igen,
normál
az neked teljesen természetes. Tudod, hogy mit akartál írni.
Hát ezzel nem szabad kihagyni a folyamatokat. Tehát igen. Egyszerűen át kell küldeni annyi emberen, és uh-huh. Valaki kifogja.
Neked az megvan, hogy hány százalékban vesznek így boltban automotort, vagy bármilyen autós újságot, és hány százalékban előfizetőkhöz
kerül? Hát az automotor az egy olyan 40-60 az újságosnál kevesebb. Tehát ott nagyon sok előfizető van, de az szinte egy ilyen ritkaság is a lappiacon. Tehát,
az hogy emberek tovább élnek, azért azt ne feledjük.
Igen, tehát nagyon sok embernek nagyon régről van, vagy megtartotta a szülőjének, nagyszülőjének az előfizetését, és az talán tényleg az egyik olyan lap, ami kimondottan az előfizetői bázis az a nagyon erős, de megveszik azért az újságosnál is. Arra sosem sikerült rájönnünk, hogy mi az a címlap, ami jó, vagy ami nem jó, mert egyszer, ami nagyon működött, az másodszor egyáltalán nem, ami másszor működött, az nagyon nem. Tehát ez is egy ilyen printlapos sajátosság, hogy a címlap kinézetére és tartalmára ügyelni.
Hát baromi érdekes egyébként, tehát hogy én nem tudom, mikor láttam utoljára, hogy valaki újságosnál vett újságot, vagy hogy a bolt polcán levette a bármilyen kiadványt.
Pedig el szokott azért úgy fogyogatni.
Igen, nem látjuk, de ez létezik.
Igen.
Tényleg, az van.
És hogy lettél ilyen BMW-s arc?
Hát az is egy ilyen nagyon gyerekkorból eredő, nem tudnám megmondani, hogy a Pumukli kalandjaiban, vagy hol láttam először cápa BMW-t, de az nekem...
Biztos, hogy a Pumukli kalandjaiban.
Az szinte biztos, mert az volt az egyik nagy kedvencem gyerekkoromban, annak így kb. Kívülről tudom a szövegét is, és ugye abban kétszer is van cápa BMW, egyszer egy rendőrautó, egyszer egy tűzoltó parancsnoki kocsi, és... Nekem ez a forma, ez a cápa ötös forma, ez nagyon beégett, tehát hogy nem tudnék rá igazán semmi magyarázatot adni.
És ennek ellenére konkrétan a bemutatkozó cikked legvégén egy ilyen félmondatban így oda vetetted, hogy hát egyébként van egy E28-am is, és hát alapvetően én nem hallottam még olyan emberről, akinek van egy járós E28-a, meg egy patika megőrzött E39-e, és hát őszintén szólva...
Bespajzolt.
Hát nem tudom, tehát, hogy így az E39, ez egy nagyon-nagyon jó autó, de hogy biztos, hogy nem érdekelne egy E28 mellett, az teljesen biztos. Ez hogy jött neked? Vagy ez hogy alakult így? Hát ez nem is értem.
Ez úgy sikerült, hogy ugye a másik nagy kedvencem az E39 volt, de az mindjárt már nagyobb koromban, amikor már ugye el is tudtam olvasni az autós újságokban a cikkeket, és akkor ugye az volt az új autó, az volt az új 5-ös BMW, és hát az volt nekem a abszolút az ilyen non plus ultra lottónyerek, ilyet veszek, egyszer lesz ilyenem, addig gyűjtök meg valamit, megoldok, de egy ilyenem lesz kategória. Ezzel kapcsolatban két olyan emlékem van, az egyik, amikor először láttam ilyen szürkületben utcán parkolni faceliftes E39-et, és az Angel Eye izzók, amik ugye nem ledek voltak, hanem izzók, azoknak nagyon tetszettek. Akkor szerintem az volt kb. Az egyik első ilyen autó, amiben ilyen volt, és az nagyon megfogott. A másik pedig, amikor a buszból, ahol ugye a sofőr ajtónál álltam szigorúan, és mindig néztem, hogy hogy vezet a sofőr. Ott láttam, hogy előttünk ment egy E39, aminek ilyen rolós, motoros rolója volt, és akkor is az volt az érzésem, hogy nekem ilyen kell. Én meg akarom nyomni a gombot, és a roló nyíljon ki.
És van benne?
Van. Nem mondom, hogy ez volt a vásárlást eldöntő extra, de azért elég szívmelengető volt, hogy benne volt. És pont az volt a cél, hogy vegyek egy olyan hobbi autót, amit nem sajnálok, mert hiszen az egy modern autó, az annyira nem különleges, vagy nem ritka. A feleségem is megesketett, hogy de már pedig azért ugye fogod használni, és nem vitrínben fogod tartani, hát megígértem neki, és akkor sikerült találni egy olyan autót, ami gyakorlatilag az egyik, talán a vezető ajtóba van belefújva, de egyébként meg egy-két horzsolás van rajta, de azok is olyan nagyon, nagyon keresni kell, hogy az ember lássa, és gyakorlatilag egy felfoghatatlanul, hogy volt egy eredeti német céges autó, utána megvette valaki Németországban, utána megvette egy magyar fanatikus BMW-s, és két gyerekkel használta, és úgy adta oda, mintha a szalomból hoztam volna ki. Tehát ez a teljesen felfoghatatlan kategória, úgyhogy most innentől fogva ezt a kocsit már esőben sem szívesen viszem ki. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy hát akkor kéne egy olyan is, amit merek is használni. Úgyhogy akkor ez lett a piacon kapható, legolcsóbb műszak is E28, ami távolról sem tökéletes, de így a leírás alapján némi emberismeret bevetésével az volt az érzésem, hogy akié ez az autó, az tudja, hogy milyen van, és amiket leírt, azok alapján szimpatikus volt, és így beleláttam, hogy ez úgy műszakilag rendben van. Volt rajta gyári tolótető, ami abszolút kritérium. Az meg ugye a nagypapámnak a tolótetős négyütemi Warburgja miatt egy ilyen feltétlenül szükséges extra. Sokan nem értik, sokan igen. Az volt az igazán fontos.
De azért trükkös vagy te, tehát nem egy tolótetős Warburg kell, nem. Azért, mert
a Warburgra már mindent kiolvasott, és pontosan tudta, hogy ez mekkora egy...
Mi szerettük egyébként, tehát ez is nehéz megmagyarázni, minden ellene szól, tehát az gyakorlatilag az autóiparnak az egyik olyan fekete báránya, ami teljesen megmagyarázhatatlan, hogy egyáltalán piacra tudott kerülni, pont valamelyik nap beszélgettünk is róla, hogy ez is egy elég kinkeserves folyamat volt.
Vagy egy kis politikai nyomás.
Igen, hogy hogyan spóroljunk.
De már hullottak le a falból a darabok, mikor az
ráhullottak gyakorlatilag a Warburgra. És hogy hogyan akartak megspórolni pénzt úgy, hogy igazából a többszörösét sikerült végül elkölteni, mint amennyit muszáj lett volna.
Igen, a fusizás.
Igen, meg a nyugati imádat, ugye, hogy legyen Volkswagen, mert akkor az mégiscsak jobban hangzik majd.
Igen, az a legendás pólómotor.
Póló per Golf.
Igen.
De ugye annak is a váltóját azt már nem sikerült hozzá megvenni, úgyhogy ez egy kinkeserves. Tehát előttem van, hogy a nagypapám Hévízen egy ilyen meredek utcán próbál úgy kitolatni, hogy ne menjen neki az előtte lévő autónak, és gyakorlatilag már csak egy esélye maradt, hogy sikerüljön hátra menetbe tenni, és akkor sikerült, de hogy ez akkor ilyen mindennapos volt. Ezekkel az autó, ja, és úgy, hogy 5 éves korában rozsdásodtak a sárvédői.
Hát persze.
Hát ez a teljesen szürreális.
Jó, azért új nívek tudták ezt 2 éve
meg is. Igen.
Viszont egy jó kétütemű Warburg, az király. Mm. Nem tudom, mikor volt
én még olyat nem találtam.
Nem találtam.
Jó kétütemű Wartburgot? Tehát én nekem a kétütemű Wartburg az egy ilyen rettenetes lenyomata a szocializmusnak. Tehát ott be kell nekem be kell egy olyanba ülni ahhoz, hogy teljes mértékben meggyőződjek róla, hogy akkor azért úgy nagyon félrementek a dolgok.
Nekem nagyapámnak volt egyébként, azzal jártunk horgászni.
És a gondolataitokat hallottátok benne? Mert hogy ugye az autó, ami a leghangosabb, és a lemezek konganak és visszhangzanak.
Megvan a bája, de nem az én világom, én is inkább a Lada irányba.
De milyen
irányba.
Power van benne? Meg mennyire menő a szabadon?
Mindenhol elmegy.
Igen.
Ja, illetve az az egyetlen autó, ami ültetve jobb, mint nem. Olyat vezettem, ami ültetve volt, és jobb volt, mert az nem akar fölborulni minden kanyarban. És
majd Ákos elmagyarázza neked, hogy az a Skoda az az autó, amire te gondolsz, ami sokkal jobb ültetve.
Nem, borzasztó.
Olyan Skodát, ami neki van, még nem vezettem, csak a vasalólámpáson.
Ó, hát akkor erre majd sor kell kerítenünk.
Feltétlenül.
Már úgyis gondolkoztunk ezen, hogy egy ilyen Bianchi Skoda összehasonlító, ez csak egy ilyen...
Kifél jobban.
Igen. Ki mer vele messzebb elmenni.
És ugye vezettem ezt a Ritmót, és akkor mondta a tulajdonos, hogy hát a futómű az nagyon kemény, úgyhogy egy kicsit engedett a keréknyomásból, hogy valamennyit tompítsantod, így megyek az autóval, mondom, figyelj, tehát hogy az autó Bianchihoz képest, az egy limuzin, tehát nem tudom, miről beszélsz.
És az egy 10 millió forintos Fiat Ritmo?
Hát 9-10, igen.
De ebben benne van az időgépbérlés is szerintem, hogy elhozták a szalomból, mert
majd azt megírom,
nincs.
Megírom tételesen, de tényleg az van, hogy ilyen nincs, és ilyen állapotban...
Ez egy 125 TC?
Ez egy 125 TC, a... Nem a dupla körlámpás, hanem még a szimpla, a rendes Bertone.
Az igazi.
Az igazi, és nagyon, nagyon korrekt állapotban van.
És milyen volt összehasonlítva a Bianchival? Most azon kívül, hát, hogy a Bianchi mert... futómű az egy szekérehez képest, gondolom.
Egy sokkal komolyabb autó, mint ahogy várnád is. De vicces, mert a gyűjtő, akit vette Firenzében 10 éve, vagy 11, annak egy 911-ese volt, egy... ez a Ritmója, meg egy A112 Abarth, és azt mondta, hogy a Ritmót adja el, mert az A112-vel versenyzett, és hogy az a szívéhez nőtt, a 911-et meg nyilván...
Azt értjük.
Úgyhogy ezért ment a Ritmó a háromból. De hát igen, egy modern autó gyakorlatilag, és nagyon rendesen össze van rakva.
És hogy nem rohadt el?
Az a sztoria, hogy... 12-ben a srác elvitte Dublinba, mert akkor még ott dolgozott.
Eddig nem hangzik jól.
És azt mondta, hogy 15-ben hazaküldte valami karosszéri alakatos, vagy nem tudom, szerelő ismerőséhez, és akkor azokat a kis pörcsenéseket, amik hiába tartották garázsban, de hogy azért úgy voltak rajta, mit tudom én, ilyen szélvédő keretnél ilyen bugyborékok meg a szokásos, azokat megcsinálták, és hát azóta meg bérelt garázsban van, és nem tett meg vele 10 év alatt többet, mint 25 ezer kilométer, szóval ezért ilyen patika. De tényleg nagyon szép, meg hát gyári fény, stb. Meg ami sokkoló rajta, az a műanyagoknak a minősége, szóval, hogy így a lökhárító, meg minden az is olyan rajta, mint hogyha új lenne. De közben meg nem egy ilyen múzeumos autó, hogy beleülsz, és semmi nem működik, hanem azért ezzel úgy mentek.
Valószínűleg a műanyagok jobbak voltak akkor, mint a fémek, nem?
Hát ugye lehet, tudod, az időjárás...
Ez még a szovjet acél, nem? Ezt még abból gyártották, amit Lada gyárnak a...
Ez szerintem nem az, mert az alfa...
Vagy ez már nem.
Meg egy valójában soha nem fogod igazán pontosan megtudni, szerintem.
Tehát, nem, azt eleve az alfa gyár kapta, tehát az gyár...
Alfa szúd.
Igen. Nem, ez az... Hát 82, mikor jött ki a Ritmó? 78?
78, 9? Ez
8,
a...
ugye?
No, igen, olyan.
De hogy azt mondom, hogy ezt a 125 TC-t, ezt csak egy évig csinálták, mert aztán jött a 130 TC a facelift-tel.
Sőt, előtte volt 105 TC.
A 105 TC is volt.
Igen.
És vicces, mert a 105 TC-ben még elő van a pótkerék, mint az összes Ritmóban, de a 125 TC-nek túl nagy a kereke, és azért hátra rakták a csomagtartóba úgy, hogy a kalaptartóban van egy dudor. Egy ilyen pót megoldás.
Mekkora kerékről beszélünk, mert ugye a nagy kerék az más jelentett
185
akkor.
185 széles, és azért nem fér be a motorháztető alá.
Valamelyik héten néztem, hogy van-e még Uno Turbo, mert pont szóba került a szerkesztőségben, hogy mi az az autó, amiről azt gondoljuk már, hogy nincs, és egyébként meg lehet, hogy tökre van, csak igen. Hát nem nekünk.
Hát de milyen?
De hogy elkezdtem megnézni, és igazából hát mondjuk egy ilyen 20 darab volt, amit így meg lehetne nézni, nyilvánvalóan.
Hogy Magyarországon?
Nem itthon.
Mobilén.
Na, hát azért, igen.
Magyarországon mert szerintem
Facebook csoportban hirdettek egyet nemrég. Igen, de ez ilyen nagyon tákolós, tehát olyan azért, ahol sok szeretet kell.
De a ritmó is ilyen? Tehát, hogy abból sincs?
A ritmó szerintem még ritkább. Azért az Uno az egy tízessel fiatalabb, majdhogy nem.
Én a veteránba megírtam egy olyan Unót, ami ilyen nagyon gyári, nagyon patent, és azt mondták a minősítésen, ebből már 10 évesen volt normális állapotú. Uh-huh. Tehát
azért ezek nem az örökké valóságnak készültek.
Ezek ilyen igazi használós autók voltak.
És neked mi volt az az autó, amiről azt gondoltad, hogy már soha nem fogod kipróbálni, és sikerült? Akár ilyen veterános, akár youngtimeres.
Az egy Princess 2200 HLS volt.
Na, erre nem számítottam.
És milyen élmény volt?
Rettenetes. Tehát igazából a csalódást azt nem lenne pontos használni, mert amúgy sem gondoltam, hogy ennél jobb, de igazából nem volt túl jó műszaki állapotban. Tehát mondjuk a kormány az olyan így állt benne egyenesen, de igazából mégiscsak sokkal rosszabb volt, mint amire gondoltam. Tehát én ettől egy kicsit többet vártam egy ennyire futurisztikus autótól.
De ebből is látszik, hogy az autós újságírónak minden szar. Mert azért mondom, hogy a kétütemű Warburgot itt lekutyázott. De
hát igazából az csak a kétüteműsége miatt. A Warburgságot azt szeretem, mert ugye az nekünk volt a négyüteműben, és azt tényleg nagyon szerettük, de...
És akkor mondj egy olyan autót, amiről nem hitted volna, hogy ennyire fasza lesz. És
hogy annyira jó.
Vagy hogy azt gondolod, hogy hát oké, ez csak egy ilyen kocsi, és akkor így beleülsz, és ah.
És ami nagyon ledöbbentett, hogy mégis.
Amitől nem vártál sokat, de mégis jó lett.
Nehéz. Igazából nekem a Lada az, amit én mindig megvoltam győződve róla, hogy az egy nagyon középszerű autó, annál mindenféleképpen jobb, tehát műszakilag vannak benne, mondjuk akár mindig ugye a váltóját szokták emlegetni, de mondjuk az valóban, tehát az az érdekes, hogy amikor volt a Lada újra importálása Magyarországra.
A jó öreg Grantákkal?
A Grantákkal és Kalinákkal, akkor sikerült egy íme az első új Lada című Kalinát megkapni, egy Kalina kombit, és igazából az ember is süllyedt el a kormánya mögött minden piros lámpánál, amikor a buszból, a villamosból és a járdán cigiző emberek is röhögtek rajta egyszerre. Na, az volt az autó, amit összefotóztam egy kockaladával, ami meglepően autószerű volt ahhoz képest. Tehát így annak volt például egy olyan kényelmes ülése, volt egy olyan motorhangja, amit úgy autóhangnak azonosít az ember, de az biztos, hogy az sem egy jó autó, tehát valahol mindig a kettő között van az igazság, meg mindig árnyalt az igazság.
Igen, amikor elkezdték ezeket forgalmazni, akkor nem nagyon volt olyan, hogy egy autós újság kapott volna második tesztautót.
Ja, igen.
Volt egyáltalán?
Hát volt, csak hogyha az elsőre azt nézzük, hogy mit írtak, akkor még mit írtunk mi is, akkor azért, hát...
Igen, itt az a sztori, hogy én voltam akkor gyakorlatilag azt hiszem az egyetlen, akit nem tiltottak le a tesztautókról, mert úgy tudtam becsomagolni valószínűleg az igazságot, mert azt mindenképpen le akartam írni róla, de jól vették. Még olyan is volt, hogy egy Vestát vittem el, és ott megkérdezték, hogy tetszett az autó. Mondtam, hogy hát vannak rajta problémák, amit mindenképpen tudtam, hogy le fogom írni azt, hogy nagyon akadós a váltó. És akkor, hogy hát akkor ezt kipróbáljuk, hogy menjünk már le együtt, próbáljuk ki. És akkor lementünk együtt, kipróbáltuk, és kiderült, hogy tényleg. Csak ő az volt, hogy hát nincs akkora összehasonlítási alap, és hát, hogy akkor így persze, hogy én ki tudtam ezt a hibát így.
Ők nem vették észre.
Ők nem ezt nem keresték, tehát vagy legalábbis nem megpróbálták nem észrevenni, vagy nem tudom, mi lenne a jó megfogalmazás. Visszatérve az előző kérdésedre, ami nagyon-nagyon jó autó volt, ahhoz képest, hogy mit vártam tőle, az egy Fiat 850 sportkupé volt.
De mondjuk attól én várnám, hogy jó legyen.
Várnád? Mert én pont egy ilyen olaszos hebehúrgyaságot várnék tőle, és ahhoz képest egy kimondottan németes minőségű autó volt. Most az viszont nagyon jó minőségben volt restaurál.
Szerintem minden ilyen lelkes, sportos Fiat zseniális.
Hát meg ez a Fiatnak az aranykora, ők ezt értették, hogy mit
jelent. Ez tény. És mondom valószínűleg az, hogy nagyon aprólékosan, nagyon részletekben menően volt restaurálva, és biztos, hogy az a legjobb formáját mutatta. Tehát azért ugye ez is mondjuk, amikor veterán autókat ír meg az ember, akkor mindenféleképpen egy ilyen felkiáltó jel, hogy azért nagyon figyelni kell arra, hogy éppen az adott autó milyen állapotban van, mennyire van egyben, vagy nem, mert az is nagyon sokat ront. De például vezettem Lancia Deltát, a Kocka Deltát, az is, én azt mondanám, hogy Audihoz tudnám hasonlítani azt a minőséget, amit így vezetés közben, meg használat közben.
De melyik verziót?
Ez egy 1.6-os HF volt.
Aha.
Egy gyönyörű, szép, de azt mondom, hogy az még csak föl sem volt újítva, hanem az egy ilyen megőrzött, nagyon kis kilométeres autó volt.
Ez finom lehet.
Nagyon, megdöbbentően. Tehát attól is az ember azt várja, hogy egy kicsit olyan szertelen az egész, de mondjuk egy korabeli, vagy ahhoz hasonló korú százas Audival, még a szivar százassal összehasonlítva, én simán elhinném, hogy ugyanannak a cégcsoportnak a gyártmánya. Tehát, hogy az Audi sem volt annyira tökéletesen ilyen germanisztikus, mint...
Túl van ez dimenzionálva, mert meg egyébként az olasz autókat mindenki így kicsit lenézi a megbízhatósági legendák miatt, pedig egy normálisan megcsinált ilyen...
De szerintem ez is egy ilyen igazi magyar specifikum, vagy legalábbis ilyen kelet-európai specifikum, hogy nagyon sok olcsó, lerúgott olasz és francia autó jött be hozzánk a 90-es évek elején, amihez nem igazán értettek, és ezért azok, mivel hogy kényesebbek, azok nem a legjobb arcukat mutatták, miközben a németek azok olyanok, hogy tényleg, ha húzza a belét, még akkor is autónak tűnik.
Igen, meg ugye, hogy ez a CSR számok kellenek hozzá, igen, olyan trükkök, amiket nem biztos, hogy ismertek az akkori szerelők, és ugye azért alapvetően a szoci autóknak egy komoly részében volt azért olaszos gén is, tehát hogy
azért valahol. Ugye alapvetően igen. Akkor ugye a Fiat látta
akkor,
el az egész
akkor,
keleti
akkor blokkot. Kipótolja a Ladából a nem tudom, ezzel, azzal, amazzal, és akkor nem működik úgy, stb.
Igen, és ugye régen főleg olcsó megoldásokra törekedtek, nem nagyon tudták még az alkatrészeket se úgy beszerezni, és akkor nyilván ebből származott, hogy valaki megtákolta, a következő sem értett hozzá, és akkor persze, hogy rossz volt nála, és akkor lehet, hogy mondjuk ezt egy Merci jobban tolerálta, mint egy Citroen BX, tehát ez...
Hát jó, de mondjuk az ráadásul nem is korrekt összehasonlítás. Tehát.
Nem, csak hogy mondjuk használtan ezek futottak, sok volt belőle, de mondjuk 190-es Mercit még mindig látsz a forgalomban, BX-et meg már csak így a használt autón 3-at.
Igen.
És azok is elég fáradtak. Vannak szépek, tudom, azokat nyilván nem akarják eladni, de azért ugye ezek az életgörbék mások. Tehát hogy mondjuk még mondjuk ezt az E28-at, ezt azért szeretném egy kicsit följebb hozni, de ehhez minden van, ehhez értenek, ehhez megvan a szaktudás, és nyilván egy BX-hez is megvan, de az az érzésem, hogy azt mondjuk legszívesebben inkább legyártatnám újonnan, vagy szintén így a Ritmo mintájára inkább hoznék egyet a múltból, egy újat, és azt használnám, mert megnézel egy ilyet közelről, és azt érzed rajta, hogy egy kicsit mindene már kezd úgy mállani, pusztulni, fogyni, persze nyilván a lerúgott példányoknál, amiből még úgy jobban látni, De ez...
Francia nagypapának az autóját meg kell keresni, és
igen.
Most volt nálunk a műhely pornóban egy Vesta, és képzeljétek el, az ilyen 180 ezer kilométerrel így tök jó. Tehát hogy úgy tök jó, hogy ugye azért a Vesta az önmagában egy magasabb szint volt már akkor is, mint a Granta meg a Kalina.
Igen, érezhetően, de mondjuk
autó
ez főleg...
volt.
Főleg annak is köszönhető, hogy ezek a Kalina, ez körülbelül ilyen 99-ben tervezett volna megjelenni, igen, és ahhoz képest
akkor nem jött össze.
Késett, vagy 8 évet még.
Még talán bele is fért volna, bár
igen,
igazából nem.
Akkor is, egy olcsó autónak még akkor elment volna talán, de... Nem is igazán szánták azt talán európai piacra még akkor, nem?
De én most azt éreztem egyébként, hogy igazából egy ilyen 3 éves Vesta, amiben azért elég sok kilométer van, nem nyomorultabb, mint egy Logan, sőt, szerintem autóbb.
Attól függ, hogy melyik Logan, mert ugye ott is voltak azért vár. De az elsőre gondolsz?
Nem, hát a évjáratban passzoló.
Évjáratban passzolóhoz? Igen, abban talán egy kicsit az ember jobban érzi ezt az ilyen nagy koncernes profizmust, nem? Tehát, hogy ott minden, majdhogy nem azt mondom, hogy ilyen szándékosan beépített gyengeség, hogy azért érez, hogy ez egy olcsó autó ellenére, azért ott az egy ilyen viszonylag fix lábakon áll, nem? Egy ilyen Dacia, egy ilyen Ladánál meg azért úgy keresgélet, hogy na ezt vajon hogy sikerült összehozni, tehát hogy picit talán van egy ilyen bizalmatlanság
is. Benne van a konszern hatás, nem tudom igazából. Ez a konkrét példány tökre minden szempontból rendben volt.
De volt egy korábbi Lada is, az is egy Kalina volt, és az is egészen rendben volt, nem?
Nem, nem. Meg ott azért látottad, így alámész, és akkor így látod,
hogy az hogy ott a is a minőség, futómű, ugye? Hogy a anyagminőség,
meg
az ilyen...
Meg a tervezés, tehát uh-huh. hogy egyszerűen az van, hogy az egy minden szempontból elavult, és ráadásul nem is olyan robusztusra tervezett
igen.
autó. Ott tényleg azért a spórolás az mindenhol tetten érhető. Egy ilyen Vestával meg igazából tökre el lehet lenni.
Akkor annak a tulajdonosa volt olyan viszonylag, azt lehetett mondani, ugye, hogy úgy karban tartotta, meg odafigyelt rá.
Tehát persze, elvitte.
Basszus, meghoztad a kedvem, ugye? Egy jó Vestát.
Egyszer próbált.
Figyelj.
Én egyszer már kipróbáltam, és őszintén szólva annyira nem fogott meg. Most nagyon úgy tűnik, hogy mindent, tényleg nekem semmi sem jó, ugye? Pedig ez egyáltalán nem igaz.
De... Hát csak a BMW a tolótetővel.
Hát jó, de... Azzal nehéz versenyezni.
Azzal nehéz.
Nem lehet minden autó E28.
Ez tény. És E39.
E39 leginkább.
Egyébként az első veterán BMW, amit vezettem, az E30 volt. Nem tudom, hogy vezettél-e már E30-at, mert ugye erre voltak kérdésfeltevések, hogy vajon a szerző vezetette már E30-at, aki le jó zsigulista. Én nekem az egy megdöbbentően jó autó volt. Azt gondoltam, hogy hú, majd biztos csalódni fogok, és akkor majd szertefoszlik ez a BMW milyen jó autó, de szerencsére nem, úgyhogy azóta tart ez a BMW-kkel én az úgy általában úgy elégedett szoktam lenni.
Hát az biztos, hogy aki szereti, és aki otthonosan érzi magát egy BMW-ben, annak azért az tud egy olyan képet mutatni, amit más autó nehezebben. Én egyébként inkább az E30-at nem tartom egy kiemelkedően jó autónak, most függetlenül attól, hogy van, vagy nincs, vagy tehát ezt hagyjuk,
igen,
mert
igen,
most
igen. Én próbáljunk meg objektíven.
Nem feltétlenül amiatt szeretem a saját autómat, mert az objektíve jó, hanem pont épp ellenkezőleg is tud ez lenni, hogy hát rosszacska, vagy olyan középszerűcske, de amikor ránézek, akkor azért mindent megbocsátok neki.
Tehát az működik benne, igen. Amiért az ember szeretni tud egy autót, nem? Igen, és hogy valahol ez az igazán jó, és én például egy ilyen Vestánál érzem azt, hogy azt nehéz lenne szeretni, de lehet, hogy ha olyannal járnék 5 évig, akkor ez már nem így lenne, tehát ez nehéz megmondani.
Mikor láttatok utoljára mondjuk szép E21-et? Mert azok eltűnt.
Lecsapjam a labdát?
Persze,
a legutóbbi veterános klubban. Egy gyönyörű zöldet, ami ilyen szintén ilyen sajtós körökből származik, de nyilván nem ér. Fogynak, tehát azért ez mondjuk már tényleg nem az a kategória. A legutóbb az mondjuk 5 éve volt, az esküvőm előtt keresgéltünk ilyen régi zománcos vödröt dekorációnak, és kimentünk Budaörsön a piacra, és ott állt, teljesen ledöbbentem, egy citromsárga E21, ilyen nagyon 80-as évek, műanyag, tuning elemekkel, és azt éreztem, hogy ez az autó, ez a szomszédok forgatása óta ott áll, tehát hogy nem...
Nincs messze.
Hogy igen, de hogy lehet, hogy tényleg, tehát nem tudom, de nagyon úgy köré volt pakolva, olyan gyanúsan ez egy ilyen piacra járós autó volt, és teljesen megdöbbentem, hogy ez az autó ebben a formában még létezik, és hogy ezt vagy nem bontották el, vagy nem újították föl, de hogy így, hogy ezzel a nagyon ma már meghaladott, így mindenféle szempontból meghaladott ilyen régi műanyagos tuninggal ez ott így létezett. Talán az volt az utolsó ilyen őszinte napi használatos E21, amit láttam.
Nekem van egy ilyen teóriám, hogy ezekből szerintem nincs annyira kevés, mint ahogy mi gondoljuk.
Én egyszerűen nem látok.
Én se látok, egyáltalán nem látok, de mondjuk ugye E30 kapcsán pontosan lehet tudni, hogy Magyarországon ki az a néhány ember, akinek nem kettő, hanem 100 darab van a garázs, vagy hangárban, vagy
igen,
nem tudom, így a...
Igen.
Tehát, hogy szerintem ezeket az autókat az érték növekedés ölte meg abból a szempontból, hogy az emberek nem akarják, nem merik használni, és szerintem ugye a piacon is kevés van viszonylag, tehát hogy nem az van, hogy akkor most felmegyek a Hahura, és akkor választok szint meg motort, hanem hogy akkor
van egy,
vagy van kettő, vagy van nagyon drágán, de hogy alapvetően nincs ez az óriási nagy választék. Viszont szerintem nagyon-nagyon sok van így félrerakva, megőrizve. Ugye nagyon sok van olyan, ami nincs olyan túl jó állapotban, de az ember azt gondolja róla, hogy hát ez az enyém, és ez...
Minden pénzt megér.
Ez minden pénzt megér.
És egyszer még föl lesz újítva.
Igen, igen, meg ez a majd egyszer felújítom, igen, az zseniális.
Mint hogyha a rozsda nem dolgozna közben.
És füvön tartja közben, persze. Szabad ég alatt.
És hogy szerintem majd, hogyha egyszer eljutunk odáig, hogy ezeket a régi autókat már tényleg elkezdik komolyabban kiszorítani, és elkezd drága lenni, csak tartani is, és elkezd nyűg lenni, akkor én pont ezekben az autókban azért látom a hosszú távon nem túl jó befektetést, főleg a gyengébben felszereltekben, tehát hogy azért meg az kis motorosokban, mert szerintem az lesz egy ébredés majd. Én ezt érzem.
Hogy lehull róla ez a mese, máz, hogy ezek igazából ilyen hatalmas értékek? Vagy mire gondolsz pontosan, hogy...
Hát, hogyha majd elkezdik ezeket nem megvenni sok pénzt.
Ja, mert hogy majd a fenntartása hát nehéz lesz, drága lesz, jogilag nem lehetséges, vagy csak veterinárvizsgával, arra gondolsz?
Igen, hogy... igen, meg hogy a piac beszabályozza ezt valahol. Tehát,
hogy... Az valószínű, de én azt gondolom, vagy legalábbis most úgy látszik, hogy a jelenlegi átalakulások az autóiparban inkább azt hozzák előre, hogy ezek az autók, főleg ez a korszak, ez a 70-es, 80-as, 90-es évek, ez most szinte irreálisan fölértékelődött. Mert most mindenki kapaszkodik valamibe, hogy hadd legyen már még nekem is egy ilyenem, hadd vezessek még egy ilyet.
Persze, de most ugye, tehát most jelenleg...
Nem is erre gondoltál, hogyha, igen, hanem hogy mondjuk egy 10 év múlva, vagy 20 év múlva?
Akár igen, de mondjuk most akarsz egy 6 hengeres E30-ast, és akkor nem is egy kiemelkedően jó, csak akarsz egy olyat, amivel úgy elmész ide-oda, meg úgy azért nagyjából rendben van. 4 milliónál kezdődik, de inkább 5. Tehát, hogyha azt akarod, hogy legyen fasza, akkor pedig 6-7 milliót simán el fogsz rákölteni, ahogy egy OT-s szeretnél, ami olyan.
Igen, igen.
Azért én nem tudom, valahogy nem látom annyira azt, hogy ez ebbe benne lenne.
Ráadásul egy E30-er, tehát még csak nem is olyan régi vagy ritka.
Igen, ez lehet, de az ilyen 5 milliós 1500-ös Lada hirdetéseket látva akármi is megtörténhet. Mondjuk megint csak jó kérdés, hogy ad-e érte valaki 5 milliót, mert hogy annyiban van a felújítása, azt nem kétlem.
Jó, ezt néhány évente előveszik, ezt a nem tudom, 3 milliós kis posztot, ami szerintem körülbelül 5 éve fönn van hirdetés.
Igen, tehát ez nyilván nem egy élénk adásvétel tárgya.
Napról napra olcsóbb.
Folyamatosan.
Igen.
Lassan megéri megvenni, igen.
Igen.
De hogy szerintem ezek azért valahol. Tehát ugye nyilván az van, hogy ezeknél a mondjuk E30, vagy állólámpás Merci, vagy bármilyen ilyesmi kocsinál, azért óriási világszintű érdeklődés van. Uh-huh. Tehát hogy nyilván az van, hogy ez a heritage, meg ez a vágy, hogy igazából Kínában is csomó kisgyerek látta ezeket a magazinokban, igen. És nyilván ő nem tudja azt mondani, hogy a BYD-t szeretném, mert hogy azt láttam a újságba, és nyilván az amerikai piacon is óriási kultusza van ezeknek az európai autóknak, és így száll szét így a világban az összes ilyen...
Várjál, ezt azért nyissuk ki, tehát a 70-es, 80-as évek kínai autógyártásának a veteránosodását szerinted a kínai fiatalok így megélik? Tehát, hogy fel kell valaki, úgyhogy figyelj,
egy jó
22 éves vagyok, dollármilliárdos. Mi
szeretnék
lenne,
egy E30-at?
Nem, a helyi gyártású Volkswageneket, meg ezeket
az
a...
Az is, igen.
Meg azokat a nagyon furcsa másolatokat a 90-es
évek. És Hankuang CEO-t?
Én egyébként azt gondolom, hogy ők ezeket nem tartják értéknek. Szerintem ez nekik egy toll, meg egy mosógép.
Igen, meg...
Mondod?
Én azt gondolom, igen.
Nem tudom, hogy Kínában hogy van egyébként például a régi járműveknek az adózása, de ugye a japánoknál is az van, hogy ott minél drágább, vagy minél régebbi valami, annál több adót fizet. Úgyhogy...
Igen, de viszont azért ott is vannak nagy gyűjtemények, mert azért ott is aukciókra visznek olyan autókat, még akár olyat is láttunk, hogy Citroen BX van japán aukción.
Persze, tehát... szeretik az európai furcsaságokat.
Igen.
De azért nagyon sok autót kihoztak Japánból, meg Amerika elkezdte, mert ugye letelt a 30 év.
Igen. Most már Briannek a...
Mindent lehet venni. Nissanját
forgalomban lehet helyezni.
Meg a sok kejkárt, úgyhogy rengeteg, rengeteg japán belpiacos cucc megy hajón.
És kicsit áttérve a mai autózásra, te mit szeretsz 2023-ban az új autókban, illetve az új tervekben vagy konstrukciókban?
Magát azt a, egyrészt a fantáziát, hogy mit lehet ebből kihozni. Minden esetben, amikor valami, akár egy ilyen drasztikus szabályozás, vagy valami probléma képbe kerül, akkor mindig hirtelen előkerül a kreativitás, ami mondjuk lehet, hogy anyagi okokból el van egy kicsit nyomva, mert hát most nagyon jó volt hosszú ideig ugyanazokat a kétliteres dízeleket gyártani, mert ugye az egy bevált dolog volt, de most azt jó látni, hogy egy kicsit így durván, de hát ugye a 60-as évek beli kreativitás, hogy akkor most a Mazda is gyárt valamilyen féle motort, amiről ő azt gondolja, hogy jó, akkor ott vannak ezek az alternatív technológiák, az is majdnem, hogy mindenkinél más, máshogy közelíti meg. Ez szerintem, ez továbbra is fenntartja legalábbis az én érdeklődésemet, és azt gondolom, hogy másokét is, mert van mit bemutatni, van miről írni, van mitől várni valamit, ami majd megoldást jelenthet. Azt nem szeretem, hogyha valamiről így önként lemondanak, akár törvényi szinten, tehát hogy miért mondjuk azt, hogy valami ne is fejlődjön, mert hát az most nem tűnik jónak. Miért ne? Tehát adjunk esélyt annak is, mert szerintem minden ma használatos, vagy valaha is nagy karrier befutott találmány, majd hogy nem véletlenül, vagy éppen egy ilyen önálló, magányos kísérletezésből született, és szerintem ennek mindig lesz tere, vagy érdemes, hogy legyen tere.
De miért nekünket érdemes hagyni dolgozni?
Igen, igen.
Nem és túlszabályozni, az biztos.
És maga az, hogy ami mindig történik valami olyan, azt mondjuk, hogy ja Istenem, hát ez az elektromos autó, ez nagyon-nagyon-nagyon távol áll attól, amit én szeretek, és akkor holnap meg vezetek egy olyat, amire azt mondom, hogy akár el is tudnám képzelni, hogy én ilyennel járjak. És ez mindig egy nagyon jó érzés, hogy mindig van új, és mindig van lehetőség, mindig van potenciál az emberi tudásban és kreativitásban és akaratban. Én azt gondolom, hogy főleg az akarat az, ami nagyon sokat számít, hogy gyár csak olyat, amit majd az emberek tudnak használni, szeretnek használni, szívesen választanak, és ez szerintem egy autógyárnál bármennyire profitorientált, vagy éppen azért, ez egy nagyon fontos dolog, ami túlmutat a Excel táblákon.
Nem tudom, de érdekes, amit mondasz, hogy mindenki más oldalról közelíti meg a jövő kérdést, mert egyrészt értem, amire gondolsz, mert persze rengeteg megoldás van, de pontán a múlt héten beszéltünk róla, hogy a közben meg a platform megosztás, meg az egész...
Tud uniformizálni.
Igen, nagyon durván. Tehát amikor ott tartasz, hogy a Honda, a General Motors cuccát használja, a Ford meg a Volkswagenét.
Ugye ez meg ilyen észszerűsítés
hát
valahol.
Igen, csak hogy közben meg azt van, hogy ugyanazt a technikát kapod, nem tudom, lassan 10 márkával.
Igen. Igen, tény, ott van a Stellantis, ugye, ami gyakorlatilag
ami, hát,
egy fej, és az produkálja, de hogyha megnézed, szerintem azért mondjuk például a Stellantis egy jó példa erre, mert hogy ők is képesek megteremteni egy Peugeot-nak a karakterét, egy Citroennek, egy DS-nek, ami mondjuk egy nagyobban, igen, most egy Opelnek, ami szerintem talán a életük egyik legnagyobb kihívása volt, és én azt gondolom, hogy az sikerült.
Elég jól megugrották.
Opelesnek lennie az Opelnek. És én ezért például nagyon nagy reményeket fűzök a Lancsához, arról is valamelyik nap beszéltünk, hogy,
igen, az nagyon
izgalmas. Hogy én azt nagyon szeretném, hogyha a Lancsát sikerülne úgy visszahozni, és ez szerintem dacára annak, hogy mondjuk igen, nagyot változik a szemléletmód, mert nem a műszaki háttérben lesz majd a különbség, hanem a stílusban és a karakterben, de az meg lesz.
Az nem hal, pár így. Évben volt valami olyan tesztautó, ami nagyon beléd égett?
Hát igen, de azok még inkább ilyen klasszikus technológiájú autók voltak. Hát, mindig ilyen nehezeket kérdezel, ami nagyon belém égett.
Hát, hogy azt gondolod?
Ami nagyon, nekem az egyik nagy kedvenc tesztautom volt, de most megint már élesítek a revolvert, hogy ez az a 330-as dízel 3-as kombi.
Megint kezdi.
Én szerintem annál így egy olyan embernek, mint amilyenek mi vagyunk, hogy akik sokat várnak ettől, és élvezni tudják azt, amit egy ilyen nyújt, nem igazán kell több. Aval utazni is tudsz, kisebb elintézni valókra is jó, egyszerűen nehéz vele sokat fogyasztani, nem tudod autópályán sem úgy padlózni, hogy egy ilyen határértéken, egy ilyen bizonyos lélektani határértéken felül menjen a fogyasztása, nagyon jó vezetni, nagyon jól ülsz benne, egy eltalált valami, egy jó karakter, tehát arra mondjuk azt mondanám, hogy azt így kiemelném, de de az még ugye egy ilyen régi világnak a...
Tök jó volt az a 330i, ezt már szerintem egyszer égértérbe is kibeszéltük.
Igen, de pont egy hónapja volt nálam, nem gondolom, azt se olvasták sokan, de a lényeg az, hogy azt is az volt az érzésem, hogy 220 ló, vagy valami 225, és hogy egyszerűen soha sehova nem kell több. Uh-huh. Olyat megy, mint az őrület, közben alig fogyaszt, és tök jó. És egyébként az előző generációhoz képest...
És úgy össze van rakva, ahogy kell.
Úgy össze van rakva, és az előző generációhoz képest azért egy nagy minőségi ugrás, vagy legalábbis a beltere az mindenképp fényévekkel jobb, meg tágasabb. Mondjuk nyilván nagyobb is lett az autó már.
Igen, de még azért szerintem az még mindig
igen,
az.
Mindig ez az, még azért.
Az még mindig az a hármas.
Igen.
És ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy mindig mindent a korához kell viszonyítani, mert hogyha most ezt mellé tennénk egy E30 mellé, akkor ez egy tank lenne kb.
Persze.
Ugyanakkor igen, meg a mai piacon hármas BMW.
Hát pont azt csináltuk, hogy egy E46 mellé tettük, ráadásul pont egy 330i mellé, ami egyébként lóerőben majdnem ugyanaz, mert ugye az 231 volt azzal a 3000-es sorhatossal.
Igen.
A rendes motor.
Igen. Jó, hát ez a már BMW motor.
Turbó
igen.
Volt. Sőt, igen. Két turbó?
Két turbó.
Két turbó. És ott már azért olyan egetrengető dimenziókülönbségek talán nem is voltak. Persze nagyobb, de hogy nem jelentősen. Viszont az egész alapkiépítés, ahogy benne ülsz, ami maga a konstrukció, az nagyon hasonló benne, és hogy pont az benne a tök jó, hogy oké, egy sokkal modernebb autó, de hogyha átülsz mondjuk 20 év távlatából, akkor nem lesz idegen. Tehát, hogy úgy tényleg, amit ugye BMW-sek szeretnek, az úgy tökre benne van.
Igen.
És ugye, hogy az benne a jó, hogy erről nem is gondolnád, hogy jó lesz. Hát, hogy persze, most beülsz egy nagyon komoly autóba, amiről már ennyi száz lóerő, meg így, meg úgy, ott azért azt lehet tudni, hogy na, ez oké. Okay. De egy ilyen 330i, ami tényleg így csak így egy normál BMW, az
kicsit ilyen elfeledett eleve a 330, hogy így már megveszik a hibridet helyette, meg a nem tudom miatt, meg akár a dízelt, vagy bármelyiket. A 330 az ilyen szempontból egy furcsa, mert végül is a nagyobb, vagy a nagyobb teljesítményű benzinmotor, de mégsem a 340i, ami már ugye a gyári M-pak, és akkor így belegondolsz, hogy ki az, aki a 13 opcióból ezt választja. A...
Igen, megvannak ezek a már a rétegen is réteg.
Igen, de közben régen ez volt a BMW. Tehát, hogy
igen.
Ezt akartad. A 320-at vetted, mert arra volt pénzed, de a 330i volt a rendes.
Igen.
És neked egyébként az ilyen sportos, gyors autózás, mint olyan műfaj?
Én inkább ez a GT autós ember vagyok. Tehát nem vagyok egy versenyző, eleve ugye habitusom sem olyan, tehát ezt akik így ismernek, tudják, hogy én egy ilyen bácsi vagyok igazából. Szeretem persze, ami mondjuk egy ilyen pont, amire szó volt a 911-es Porsche, az ami mondjuk így gyerekkoromban mindig olyan, Porsche, most amióta megismertem, meg amióta vezetek Porsche-ket, azóta én is rajongó vagyok, tehát ott azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy az engem is be tud cippantani, de valószínűleg pont azért, mert azt érzem, hogy egy átlag embernek is, egy olyan embernek, akinek nincsen versenyzői licensze vagy ambíciója, annak is egy élvezhető konstrukció, nem kell meghalni benne ahhoz, hogy valami történjen, hogy az ember azt érezze, hogy érdemes volt ennyit elkölteni egy ilyen autóra. De úgy alapvetően hozzám ez a GT stílus áll közelebb. Tehát szeretem, hogyha van az autónak egy mérete, szeretem, hogyha van egy teljesítménye, szeretem, hogyha úgy nem egy ilyen nagyon kőkemény, nem egy F40, az hozzám inkább közelebb áll, és
ne,
akkor azzal...
valami F40 legyen, érted? Ahogy nézne az ki.
És...
Ilyen kátyukkal.
És azzal egy jót autózni, de nekem ez az ilyen építsünk versenyautót, csövezzük be, ez engem mindig elkerült, tehát ez nem az én...
Nem szabad becsövezni, az is extra szó.
Világom. De ebből látszik, hogy nem az én világom.
Mit tudom én, hozzád kerül egy GR86 tesztautó, vagy egy MX5 tesztautó, akkor te meg fogod tudni mondani, hogy az milyen keveset tud fogyasztani, vagy ilyenkor mi történik? Tehát
nem
megy le a függöny?
Nem, tehát az pont az a kategória, aminél azt érzem, hogy én vagyok megszólítva. Mert az pont olyan embereknek szól, akik szeretik ezt, de nem annyira bolondjai, hogy valami ennél sokkal extrémebben gondolkozzanak, és pont egyébként ezt a két autót is nagyon szeretem, mert mind a kettőnél azt érzem, hogy megpróbál olyat adni, amit más nem tud, úgy, ahogy más nem meri, vagy akarja, és ezáltal egy olyan világba tud elvinni téged, amiről te magad sem gondoltad volna, hogy majd ilyet akarsz, de akarod mégiscsak. Tehát egy MX-5 is az a ilyen látens drift autó, ugye ott van ez a Toyota, ami már egy kicsit komolyabb MX-5, de szintén ez a pályaversenyautó alap, tehát ezek nálam működnek.
Régen több opció volt ebben az ár kategóriában, igen, az biztos.
Most meg, ha akarsz egy olcsó sportautót, akkor vehetsz egy Swift Sportot.
Igen, mennyi az? 9-3-ról indul?
Azt hiszem, hogy valahol ott
9-4,
van.
9-4, nem tudom.
És valami. Az úgy, ahogy van jó, abban nem kell semmi más.
Hát persze, ráadásul citromsárgában is lehet kapni. Úgyhogy.
Arra egy kibufogó dob kéne egyébként.
Az kéne.
Arra jöttem rá.
Tehát,
de valószínű, hogy ez is valami törvényi szabályozás miatt olyan, ami...
Igen, de hát az addig érvényes, amíg megveszed.
Ez a Mininél volt egy ilyen jellemző probléma, hogy a Cooper-esnek a frissítésig állati jó hangja volt, utána meg egy ilyen kicsit furcsább lett.
Igen.
És szintén ez is ilyen elhaladási zaj, meg emisszió, és akkor ez sikerült. Tehát sajnos tényleg az a baj, hogy nem azt csinálják feltétlenül az autógyártók, amit szeretnének.
Igen, de mondom, én azért örültem neki, mert tudod, hogy hibrid, meg ugye gyengébb is lett papíron, tehát csak 130 lóerő, oké, egy 1.4 turbó, jó, hát akkor próbáljuk ki, és hogy igazából meglepett nagyon ez a, nyilván az 1020 kiló az nem viccel, tehát hogy az...
Szépen megindult tényleg, és főleg ilyen forgalmi helyzetekben, tehát nem az, nyilván én nem pályáztam vele, azt te tudod, hogy ott milyen, mondtad, hogy kicsit hangosabb már 130 felett, ami nem meglepő, de tényleg így a városban, a lámpától lámpáig, mikor sávot kell váltani, meg ezért...
Tök jó a váltó,
igen, mondjuk... Én a Jimny váltójából vagyok most belezúgva, úgyhogy.
És ami az érdekes, hogy a Jimny igazából az a terepjárók MX-5-je, nem? Tehát, hogy az is egy olyan eszenciáját adja a terepjározásnak, hogy nem kell feltétlenül rögtön egy Defenderbe ülni.
Igen, meg senki nem gyárt Jimny méretű terepjárót, pláne a létravázasot, nem? Tehát, hogy egyszerűen ez nem létezik.
És mondjuk a Jimnynek a példájából kiindulva milyen rosszul teszik, nem? Mert bankot robbanthatnának vele.
Nagyon kipróbálnám a japán Jimnyt a 660 köbcentis turbós. Ugye nincs rajta a szélesítés, tehát még keskenyebb.
Tehát az a városi Jimny, nem? Az autó, amit azoknak szántak, akik nem azt vették meg Európában.
Egy téglatest gyakorlatilag. Igen. Parkolni azt.
Könnyű vele?
Az könnyű, nincs rajta a pótkerék hátul, mert különben kilógna a méretkorlátból, de ez nagyon tetszik, hogy ezt így kitalálták, hogy igen, de hogyha lecsavarozható a sárhányúív, meg leszedjük a pótkereket, akkor keskenyebb is, és rövidebb is.
El van intézve.
Megoldották.
Visszafejleszgetni.
Ezért került más lökhárító a rendőrségi Astrára. Azt most nem tudom, hogy a...
F?
Az F Astrára, azt hiszem, hogy a háromajtósnak a lökhárítója került, mert az más egy picit, mint az öt ajtósé, és hogy így lett olyan hosszú, ami belefért a kiírásba.
Látod, a magyar gyártás milyen flexibilis.
Ha itt lenne, most elvisz, mit mondaná.
De majd akkor ezt ő megszáfolja, hogyha nem.
De
így van.
De rengeteg ilyen legenda van, nem? Hogy a rendőr Astra motorja erősebb, és elvileg az se volt igaz. Ugye a futóművön erősítette, azt tudom, hogy a felni az már...
A spéci volt, azért, igen, de az biztos.
Egyébként nem volt abban akkora trükk, mint amikor átott az emberek beleképzeltek.
Hát el is porlak mindegyik.
Hát, van még belőle, nem?
Hát gondolom, hogy mindenben van még.
De... van. Valakinek van egy olyan garázsa valahol, ahol van még ilyenből sok, de azért nem jellemző. Hát szerintem köszönjük meg, hogy...
Üdv nálunk!
Köszönöm szépen!
És olvassátok a cikkeinket, mert szerintem egyre jobbak, sőt...
Hát ezen dolgozunk.
Ezen dolgozunk folyamatosan, és jövő héten pedig az égéstérben ismét találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Hello!
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.